A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így közösen fennállva énekeljük a 167. dicséretünknek az első versét, ezzel az énekkel készüljünk a keresztség kiszolgáltatására. A 167. énekünk első verse így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és gyülekezet, a keresztelés szereztetési igéje mellé most nem olvasok más igeverset. Teszem ezt azért, mert úgy érzem, hogy igen, közel vagyunk ahhoz az ünnephez, amelyen ezek a gondolatok, ezek a szavak elhangoztak. Az elmúlt hét egy ünnepet rejtett magában, ami mellett lehet, hogy sokszor elmegyünk és megfeledkezünk róla, mert egy hétköznapi napra esik, amely számunkra nem is ünnep igazán, tehát nem államilag megjelölt ünnep, ez a mennybe menetel ünnepe. Jézus ezen az ünnepen búcsúzott el a tanítványaitól, miután feltámadt, 40 napig volt velük együtt, majd amikor úgy érezte, hogy neki indulnia kell, akkor a tanítványokat összegyűjtötte egy hegyre, és elmondta, hogy mi az, amit kér tőlük. Hogy hogyan folytassák azt a szolgálatot, amit ő megkezdett, és ebben mondja el Jézus, hogy menjetek el és kereszteljétek meg azokat, akik hozzám akarnak tartozni. Az én nevemre kereszteljétek őket. És amikor Jézus ezt elmondja, akkor nyilván senki sem vitatkozik vele, hogy de hogy fogjuk ezt csinálni, vagy miért is csináljuk ezt, mert ő úgy vezeti be ezeket a gondolatokat, hogy azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Most ennek a keresztelésnek a kapcsán, vagy ezeknek a kisgyermekeknek a megkeresztelése kapcsán, erről a dologról szeretnék néhány szót elmondani, hogy mi az, hogy Istennél van a hatalom? A hatalom egyébként egy olyan szó, amit az ember egy kicsit megborzongva hall, mert az azt jelenti, hogy valaki uralkodik rajtam, valaki fölöttem áll, valaki olyanról hallhatok, akinek kezében vagyok, és az ember nem szeret így a hatalomra gondolni. Ha a családi életünket vizsgáljuk meg, akkor inkább azt mondanánk, hogy mi szeretnénk olyan békés és örömteli közösségeket megalkotni, ahol egyik sincs a másik fölé rendelve. Ahol nincs szó erről, hogy hatalom, hogy kinél van a hatalom. Mégis azt hiszem, hogy amennyire távol akarjuk tartani ezt az egész ügyet, vagy ezt az egész gondolatsort magunktól, annál inkább rájövünk, hogy pedig erre szükség van. Mert a hatalom az az ember javát is szolgálhatja. Gondoljunk a saját gyermekeinkre, gyermekünkre, és nézzük meg, hogy mennyire védtelen az ő élete, és hogy mennyire szüksége van arra, hogy a hatalmunk alatt legyen. Hogy nekünk felnőttként, szülőként legyen annyi bölcsességünk, rálátásunk a dolgunkra, hogy a magunk erejével megóvjuk őt attól, ami számára még veszélyt jelent. Néha olyan keserűen jegyzi meg már valaki, hogy már semmi befolyásom nincs a gyermekemre. Már nem hallgat rám. Valahol már nincs meg az a hatalom, ami arról szólna, hogy én tekintély lennék az ő életében. És ez egy jófajta tekintély, hadd húzzam ezt alá még egyszer, noha ennek a világnak sokféle pedagógiai megközelítése lehet, de valahol mégiscsak fontos azt tudni, hogy ki az, aki nálam nagyobb, és ki az, akinél a hatalom van, aki erősebb nálam. Mert ez egy nagyon vigasztaló dolog. Ha a gyermek tudja, hogy az én apukám erős, akkor az azt jelenti, hogy teljesen nyugodtan élheti az életét. Ha tudja azt, hogy engem otthon várnak, és tudják biztosítani számomra azt, amire nekem szükségem van, akkor ez mindennél többet ér. Miért akarjuk ezt felcserélni valami mással, ami nem annyira működőképes az életükben? Nyilván ahhoz, hogy egy szülői hatalom, egy tekintély, egy felnőttnek a hatalma és tekintélye jó legyen, amögött ott kell legyen akkor az Isten hatalma és tekintélye. Jézus a keresztségben ezt így mondja ki, hogy nekem adatott minden hatalom, és az én hatalmamból kaptok ti is, hogy tudjátok őrizni, hogy tudjátok vigyázni, hogy legyen bölcsességetek jó útra állítani ezeket a gyermekeket. A keresztségben ezért jövünk oda Istenhez. Az ember felméri a maga képességeit, felméri a maga erejét, és ha őszintén szembenéz önmagával, akkor el tudja mondani, hogy nagyon kevés hatalmunk van. Szeretnénk megőrizni a szeretteinket, a gyermekeinket, de annyi minden van, ami ellen én képtelen vagyok küzdeni, hogy kell az a nagyobb hatalom. Amikor kereszteljük a gyermekeinket, akkor idehozzuk az Isten elé, és azt mondjuk, hogy azt szeretnénk, hogy ezeken a kisgyermekeken is az Isten uralkodjon. Az ő uralmában legyenek, tudja őket megőrizni, tudja őket vezetni, tudja őket megtartani. Nem elhanyagolható rész, hogy ha az Isten őket megtartja, akkor nekünk tartja meg. És abból nekünk is nagyon sok örömünk és boldogságunk származik. Hiszen egy-egy ilyen kisgyermeknek a jelenléte a családban, az mindig valami örömmel tölt el bennünket, mindig hordoz valami üzenetet, valahol mindig a legszomorúbb arcra is egy kis mosolyt tud varázsolni. A kérdésem a Jézusnak az, hogy ezzel a hatalommal akarunk-e élni, akartok-e élni, és nyilván, hogy ezt a hatalmat nekik is meg kell ismerniük. Tanítsátok őket az én parancsolataimra. Most kezdődik el még csak igazán a küzdelem, értük, érettük, és ehhez a küzdelemhez nagy szükségünk van arra, hogy az Isten megerősítsen minket. Ezekkel a gondolatokkal szeretném kiszolgáltatni most ennek a négy kislánynak a Szent Keresztséget, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Kérem, hogy közösen mindannyian álljunk fel. És szülőktől, keresztszülőktől pedig azt kérem, hogy hallható szóval feleljenek meg a feltett kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek közösen együtt, hogy akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minden életet neked köszönünk, amelyet nekünk ajándékoztál. Így köszönjük meg ezeket a kisgyermekeket is, és azokat a közösségeket, családokat, szülőket, ahova őket elhelyezted. Hatalmas feladatot bíztál rájuk, és hogyha igazán szembe tudnak nézni önmagukkal, tudhatják, hogy sokszor kevés lesz hozzá az emberi erő. Köszönjük azt az ígéretet, amelyet a keresztségben te magad adsz, hogy nálad van hatalom és erő, és ezt az ő javukra akarod fordítani. Így kérjük, hogy te vezesd ezeknek a gyermekeknek az életét, te áld meg őket, te légy az, aki testi és lelki növekedést tudsz adni nekik. Te erősítsd meg azokat az ígéreteket és fogadalomtételeket, amelyeket számukra ígérünk, és amelyeket előtted fogadtunk. Kérünk, hogy hadd legyünk mi is készek lélekben, azt a hatalmat gyakorolni feléjük, amely a szeretetnek a hatalma, amely arról szól, hogy őket hogyan lehet és hogyan kell megőrizni ebben a világban. Nem csak önmagunknak, hanem a te dicsőségedre is. Kérünk, hogy így add a te áldásodat ő rájuk, és vigyázd az ő életüket. Amen. Eszter, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Eszter, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket, a 164. dicséretünket énekelve. 164. énekünknek mind a három versét fogjuk énekelni. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igére figyeljünk, amint megvan írva ezen a vasárnap délelőttön, ami számunkra a Márk evangéliumából. A Márk evangéliumának a 12. részéből a 13-tól 17-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így szól hozzánk Isten igéje. Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes pártiak közül néhányat, hogy szóval csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak Jézushoz. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk-e, vagy ne fizessünk? Ő pedig ismerve képmutatásukat ezt mondta nekik. Mit kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy megnézzem. Hoztak egyet, és akkor Jézus megkérdezte, ki ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császári. Ekkor Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jó megállni te előtted és a te házadban lenni. Ilyenkor mindig valami különös békesség keríti magába az embert, valami olyasmi, amit úgy hiányolunk, ami a hétköznapjainkból úgy hiányzik. Talán egy kicsit mi magunk is teljesebbnek érezzük itt magunkat, mert valaki olyannal állunk szembe, aki fontosnak tart minket, aki keres minket, aki úgy gondolja, hogy hozzá tartozunk, és ő ezért meg akar őrizni minket. Jobb lenne talán, hogyha az életünk minden napja erről szólna. Nagyon sok a küzdésünk, nagyon sok a fáradtságunk, és nagyon sok a kudarcunk is. Elveszettek vagyunk ebben a világban, és ezért keresünk sokszor menedéket te nálad. Köszönjük, hogy így lehet idehozni a gyermekeinket önmagunkkal együtt, keresve azt, ami nekik is kellene, ami nekik is fontos, és talán sokszor úgy keressük ezt, hogy úgy érezzük, hogy ebből jó lenne, ha nekünk is jutna még. Olyan jó hallani, hogy nem csak velük vagy a világ végezetéig, hanem velünk is. És oly régóta kíséred már az életünket, annyira jól tudod, hogy mi van bennünk, és hogy mit élünk meg, hogy ehhez mindig el tudod készíteni a te üzenetedet is. Így kérünk, hogy legyen most nyitott a mi lelkünk, a szívünk arra, hogy meghalljunk téged, és elmondd, hogy hogyan látod a mi életünket. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, és a te szent lelked tanítson ma is minket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 119. Zsoltárunkat énekelve. Ritkában szoktuk énekelni ezt az énekünket, de most az első versét próbáljuk közösen tanulgatva is énekelni. A 119. Zsoltárunk első versét énekeljük tehát, az oly emberek nyilván boldogok.
Thank you.
Márk evangéliumának előbb felolvasott részéből, a 12. fejezetből a 17. verset olvasom újra. Ekkor Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Jézus miután már nagyon sokat tanított, és miután felfedezték benne nagyon sokan a vetélytársat, és elhatározták, hogy mindenképpen el akarják veszíteni, egyre többször jönnek hozzá kísértő és gáncsoskodó kérdésekkel. Látják az életét, és hallják a tanítását, és semmi kivetnivalót nem tudnak benne találni, és ezért kreálnak olyan kérdéseket, amelyekre úgy gondolják, hogy egyáltalán nem lehet jól megfelelni. Talán mi sem tudtunk volna mit mondani erre a kérdésre, ami ott elhangzik, hogy lehet-e egy kiszolgáló hatalomnak pénzelni a hatalmát, és nem kellene inkább fellázadni ellene. Annyira sokszor van az életünkben olyan helyzet, amikor az ember ezt mérlegeli magában, hogy meddig tűrjek még. Tényleg hajtsam igába a fejemet, és fogadjam el, hogy nekem engedelmeskednem kell, vagy most már mondjak ájt, és lázadjak fel, és emeljem fel a szavamat. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Jézus átlát azonban a kísértő szándékon, és megpróbál egy olyan feleletet adni, ami talán a kérdést feltevőknek a gondolatmenetéktől elrugaszkodik, és egy egész más dologra hívja fel a figyelmet, amire ők közben nem számítanak, és amire ők nem akarnak odafigyelni. A kérdés tehát így hangzik, hogy fizessünk-e annak a császárnak adót, aki fogva tartja az országunkat, aki leigázott bennünket, vagy ennek álljunk ellen, és tagadjuk meg az adófizetést, és lázadjunk. Tudják jól, hogy kétféle válasz lehet. Az egyik az, hogy Jézus azt fogja mondani, hogy igen, lázadjatok fel. És ha Jézus ezt mondja, akkor már is mehetnek a helyőrséghez, a helybéli hatalomhoz, és elmondhatják, hogy itt egy lázadó, fogjátok meg, és öljétek meg. És akkor megszabadultak Jézustól. Ha pedig Jézus azt fogja mondani, hogy ne lázadjatok, fizessetek adót, akkor könnyen ki lehetne Jézus szolgáltatni egy olyan nemzeti tudatú csoportnak, akik akár karddal, gyilkosságokkal vagy merényletekkel küzdenek az ő önállóságukért és hazájukért. Mindkét esetben Jézustól megszabadulnának. A felelet viszont mégis úgy hangzik, hogy már megint az ő kezükből esik ki a fegyver, és nem tudják, hogy mit is kezdjenek ezzel a Jézussal. Nézzük ezt a történetet egy kicsit részletesebben. Oda mennek Jézushoz, és mielőtt feltennék a nagy kérdést, hízelgő szavakkal bevezetik, így akarják Jézust lépre csalni, így akarják kísértésbe vinni, és elmondják azt, hogy Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Mindazt, amit hízelkedve elmondanak, be kell lássák, hogy azt igaznak is kell tartsák. Eddig ők se találtak Jézus ellen semmi kivetnivalót. Mindaz, amit mondott, mindig igaz volt. Igaz az, hogy az emberek tekintélyét nemhogy nem veszi semmibe, de fontosabbnak találja az Isten tekintélyét. És ez számára mérvadó dolog. Ő mindig ott áll az igazság mellett, sohasem hajlik el attól. Nem találtak benne semmiféle hamisságot. És az ember itt egy pillanatra megáll, akkor ugye elgondolkozik, hogy vajon élhetővé lenne, vagy élhető lenne az életem, ha én is ennyire ragaszkodnék az igazságokhoz. Ha én is ennyire nem vennék figyelembe emberi tekintélyeket. Mert miről szól az életünk? Arról, hogy azt mondjuk, amit hallani akarnak. Hogy ahhoz igazodunk, amihez éppen igazodni kell, ahhoz, hogy nekem meglegyen az, amire szükségem van. Mert arról szól az életünk, hogy vannak hatalmasságok, amelyektől várjuk azt, hogy segítséget adjanak, várjuk azt, hogy megoldásokat adjanak, ezért cserében mi feláldozunk sok mindent. Sokszor talán a hitünket is. Valahogy így próbálunk lavírozni az életben, és Jézus ezt nagyon jól látja azokon is, akik a kérdést felteszik. Hogy bizony, ők nem tudnak megállni az igazság mellett. Nem tudunk úgy dönteni egy-egy helyzetben, egy-egy eszme, ha szabad így mondanom, vagy a hitünk egyik hitvallása mellett úgy, hogy mi ahhoz kitartóan tudnánk ragaszkodni. Mert mindig jön valami, ami kísértésbe visz bennünket, és akkor azt mondom, hogy lehalkítom az imádság szavát, és engedelmeskedek annak, amit a másik mond. Olyan sokszor emlékeztet a Biblia bennünket arra, hogy engedelmeskedni kell a felsőbb hatalmasságoknak, mert azok is Istentől valók. Isten teszi, ülteti, vagy helyezi az életünk fölé. De mindig mérlegre kell tenni, hogy kinek a szava nagyobb viszont. Az Isten szava, vagy az emberek szava. És Jézus ezt mindig meg tudta oldani az életében. És azt vesszük észre Jézusnak a perében, amikor ott áll a császár képviselője előtt, Pilátus előtt, hogy Pilátus kénytelen kimondani azt, hogy ebben az emberben semmi bűnt nem találtam. Mi féltjük magunkat, és azért alkalmazkodunk mindenkihez. És attól félünk, hogyha egyenesen kitartanánk a dolgok mellett, amiben szeretnénk hinni, akkor elvesznénk. És itt az ellenpélda. Ott van Pilátus, és azt mondja, hogy ebben az emberben nincs bűn. Lehet úgy megélni az életemet, hogy ezt a másik el fogja ismerni. Hogy valahol mégiscsak megmutatkozik az, hogy amit én teszek, az helyesebb annál, mint ami a világban működik. Csak ők sokan vannak, mi meg kevesen vagyunk. És mindig valahogy ez az arány határozza meg a mi viselkedésünket is. Jézushoz oda mennek, és bókolnak neki, és hízelegnek, és mégis el kell ismerjék azt, hogy nézd, te legalább kitartasz amellett, amit vallasz és hiszel. Ha őszinték lennének akkor, vagy lettek volna, és mi is azok lennénk, akkor azt mondanánk, hogy ezért csodálunk téged, mert mi nem tudunk kitartani amellett, amiben hiszünk. És akkor utána felteszik a kérdést, hogy akkor szabad-e adót fizetni, vagy nem szabad adót fizetni. A kérdés összetett, és a kérdés nagyon bonyolult, mégis Jézusnak a felelete nagyon-nagyon egyszerű mindezekre. Igen, a világ követelésének az ember eleget kell tegyen. Az Istentől rendelt hatalmak ott vannak az életünkben. Ezek a hatalmak sokszor olyanokban realizálódnak, akiket mi nehezen viselünk el. Egy családtag, aki állandóan irányítani akar. Egy főnök, aki mindig megmondja, hogy mit csináljak, mit tegyek, és aki nem bánik túl kegyesen vele. Valaki, aki ott van az életemben, a környezetemben, mindent mindig ő akar magához ragadni, és akkor erre azt mondja az Isten, hogy én engedelmeskedjek neki, hogy fizessen meg neki azt, amit ő elvár tőlem. A kérdés mindig így merül fel a számunkra, hogy miért méltó ő erre? És itt már is megpróbálunk mi magunk ítélkezni, és azt mondani, hogy jogszerűtlen az, amit vár tőlem. Miért tenném neki? Miért bocsátanék meg, ha ő se bocsát meg nekem? Miért adnék, ha soha nem kaptam tőle? Miért szeretném, hogyha ő soha nem tudott szeretni engem? Ugye érezzük, hogy amikor Jézus elmondja maga tanításait, akkor valahol a lelkünk mélyén mindig ezek a mérlegre tevődések, azok, amelyek elbizonytalanítanak minket. Hát miért adnám meg? Mit adott ő nekem? Mit ad ez a császár? És akkor Jézus azt mondja, hogy hozzatok nekem egy adópénzt. És a történetnek az iróniája, hogy nagyon gyorsan előkerül a zsebükből egy adópénz, és már fel is tudja mutatni Jézus, hogy na kinek a képe és a neve van rajta. Ott van az ő zsebükben. Abból élnek, amit a császártól kaptak. Azt használják, azt kamatoztatják a maguk javára. Egy csomó minden annyira fontos nekik, hogy anélkül talán ők meg se tudnának lenni. Akkor nem igaz az, hogy meg kell adni azt, ami a császártól való? Neki is, ami neki jár? Hogy szokott ez lenni a mi életünkben? Mindig szídjuk a fennálló rendszereket. Mindig szídjuk azt, ahogy döntenek fölöttünk. Mindig van egy jobb elképzelésünk, mindig tudunk szebbet megálmodni magunknak. De közben mindig abból élünk, amit valahonnan onnan kapunk. Mindig abból ügyeskedünk, ami onnan felülről jön. És sokszor nem akarunk ezt semmit hozzátenni. A kereszténységnél az első időkben is fennállt a veszély, hogy Nem lenne jobb az egész világot a hátunk mögött hagyni, és azt mondani, hogy csináljunk egy szebb világot, egy amolyan földi paradicsomot, ahol a jó emberek együtt élnek. Meg is próbálták többször, hogy kivonulnak emberek a világból, elindultak a kolostorok felé, elindultak külön településeket létrehozni, hogy majd ott jól fogunk élni, mert ott nem lesz a világnak ez a hatalma. De hát nem ez volt a baj, mert ott is nyomorúság lett, és ott is viszályok születtek, és ott is bűnök születtek, mert az ember a lelkében viszi magával azt a nyomorúságot és a bűnt, amit nem tudunk mi sem kivetközni magunkból, mert hozzátartozik ehhez a világhoz. De akkor nem jogos-e az Isten kérése, hogy én magam is küzdjek ezért a világért? Azért, ahol az Isten elhelyezett engem. Az Ószövetségben van egy nagyon szép levél, Jeremiás próféta írja, azoknak a Babilonba elvitt foglyoknak, akik 70 esztendeig élnek távol az országuktól, a szülővárosuktól. És azt írja nekik, hogy munkálkodjatok a város jólétén, ahova az Isten fogságba vitt titeket. Mert annak a városnak a jólétén múlik a ti jólétetek is. Miért nem tudjuk valahol mi is felfogni azt, hogy ebből a világból nem csak elvárásokat kell megfogalmaznunk, hogy mit kérünk tőle, hanem ennek a világnak adni is kell, ahhoz, hogy mássá tudjon lenni. Adni önmagunkból, adni abból, amit az Istentől tanultunk, kaptunk, hogy élhetővébb legyen. Jézus is azt mondja az imádságában, nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. És amikor Jézus ezt a kérdést ezzel körbejárja, akkor utána elmondja, hogy ez is egy nagyon lényeges dolog, de én mellé teszek egy másikat, amiről nem kérdeztetek engem, de ami a tanításomnak a lényege. Istennek is adjátok meg azt, ami az Istené. Az ember ilyenkor elgondolkozik, hogy mi az Istené? Mi az Istené az életemből? Mit kell neki odaadjak? És akkor előveszük a Bibliának azon törvényeit, amelyek vagy régebben, vagy újabban születtek. Az Istené a hetedik nap, az ővé a vasárnap, akkor az ővé az Isten tisztelet. Az Istené az Ószövetség rendelkezése szerint mindannak, amit megkeresek, mindannak, ami az enyém a 10%-a. Már korán sem tartjuk ezt, talán nem is kellene ezt az útmutatást azért ennyire szigorúan venni. De azért, hogy az embert a lelke erre indítaná, akkor mégiscsak elgondolkoztató, hogy mindannak legalább a 10%-a, amit én az Istentől kaptam, az való visszakerül-e az Isten elé. És aztán felsoroljuk azokat az alkalmakat, amiket az úgy az Istenre áldozunk. Egy-egy olyan szolgálat, ahol nincs kedvem, de valakit mégis meglátogatok. Egy-egy olyan imádság, amit már nem is önmagamért mondtam el, hanem valaki másért. Egy-egy olyan alkalom a gyülekezetben, ahol úgy gondolom, hogy illik ott lennem az Isten dicsőségére. És próbálunk valamit mégis adni. Vajon Jézus erre gondol-e, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené? Ez az egy óra az Istené? A Bibliám az Istené? Az összekulcsolt kezem az Istené? Vagy ennél több? Ritkán vesszük már elő, pedig többször meg kellene tenni talán, hogy a hitvallásainkat fellapozzuk, és a heidelbergi kátink olyan szépen elmondja, hogy én testestől, lelkestől nem magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdon. Nem részei az életemnek, azok, amik Istenhez tartoznak, hanem az egész életem. Ezt oda tudom-e adni az Istennek? És mit jelent, hogy ezt odadom? Vajon az azt jelenteni, hogy itt kéne üljek a templomba hétfő reggeltől vasárnap estig? Tényleg azt jelenteni, hogy csak egy könyv van a Bibliámon, a Biblia, és csak azt olvasom? Tényleg azt jelenteni, hogy nem kell pénzért dolgoznom, csak ingyen szolgálnom mindenkinek? Érezzük, hogy nem erről van szó. Ha más oldalról közelítem meg a kérdést, akkor ez számunkra egy nagyon jó befektetés. Mindent oda tenni az Istennek. Mert amin van, azt én magamnak nem tudom megőrizni. Hiába adom oda a másik embernek megőrzése, ő se tudja megőrizni nekem. Egyedül az Isten tudja megőrizni nekem ezeket a dolgokat. Azokat az ajándékokat, azokat a kincseket, amik nekem vannak. adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Övé az életem, övé az egészségem, övé az erőm, övé a gyermekem, övé a szülőm, övé a munkám, az ő dicsőségére való mindaz, amit tehetek. És hogyha valaki ezt az Isten dicsőségére, és tényleg úgy tudja élni az életét, hogy itt végül minden az Isten kezébe fog úgy is kerülni, nagyon sok mindenre felszabadul. Nagyon sok örömre szabadul föl, sokkal több erő lesz benne, és sokkal több szolgálatot is el tud végezni. Azok között, akik közé az Isten őt elhelyezte. Nem azért, hogy mindig azt nézzem, hogy ő mit tud adni nekem, hanem azért, hogy én is meglássam, hogy mi az, amivel tartozom neki. Azért tartozom neki, mert Istennek tartozom. Egész más ez a szemlélet, mint ahogy mi gondolkozunk a saját életünkről. De ezt a szemléletet követve megint csak visszajutunk oda, ahogy látjuk Jézust önmagát, hogy sehol nem lehetett megfogni, hogy nem lehetett azt mondani az életére, hogy az hiányos lett volna, vagy örömtelen, nem lehetett volna azt mondani, hogy kudarcba fulladt, pedig láttuk őt a kereszten is. Hanem az látszik az ő életében, hogy ezt az egész világot legyőzte és megnyerte. Vajon ez a győzelem, ez nem lenne jó nekünk is? Hogy győzelemmel gondolni mindarra, amit megélek, és benne látni azt, hogy mögöttem, ahogy a keresztségben erről szó volt, ott van az Isten hatalma. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Igazítson bennünket el Istennek ez az üzenete ezen a vasárnapon, és próbáljuk így mérlegre tenni az életünket, hogyan nyerünk vajon többet, hogyha erre a világra rááldozzuk az életünket, és valahogy nagyon üresen, egyszer, minden nélkül, mezítelenül, úgy, ahogy jöttünk, megyünk el, vagy oda teszünk mindent az Isten kezébe, amit kaptunk és megnyertünk, és ő azt megőrzi nekünk, és vissza fogja adni. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, sokat ügyeskedtünk már a saját életünk megtartására. Ügyeskedtünk a pénzünkkel, hogy mindenre legyen. Ügyeskedtünk a szeretetünkkel, hogy ne kelljen annyit adni, és többet lehessen kapni. Majd ügyesen akartuk rendezni a kapcsolatainkat, és aztán olyan ügyesen akartunk hinni is. Sokszor megtagadtuk azokat az igazságokat közben, amelyekbe hitünket vetettük egykor, vagy reménykedtünk. Sok-sok minden ott van, amivel megpróbálkoztunk, és amelyre azt mondod, hogy ezek nem voltak egyenes utak. Sokszor mérlegre került az is, hogy mi az, amit jogosan lehet elvárni tőlünk, és hogy megérdemli-e a másik fél, hogy megkapja azt, amire vágyik tőlünk. De ezek sem voltak igazak. Valahogy sokkal tisztábban és egyszerűbben jobban lehetne élni. Talán több lenne bennünk a békesség is, talán könnyebben belenéznénk a tükörbe is, talán rendezettebbek lennének a kapcsolataink is, és ma szeretnénk megtanulni azt, hogy nem rossz dolog megadni azt, amit a másik kér. Hogy teljesíteni kéréseket, hogy megadni a császárnak azt, ami az övé, és ugyanakkor rádöbbenni arra, hogy mennyi mindennel tartozunk neked, és hogy mindaz, amit neked adunk, azt te a javunkra visszafordítod és visszaadod nekünk. Ezekből a csodákból élünk nap, mint nap. Ezeket az ajándékokat szeretjük számon tartani, és ezekre gondolunk úgy, hogy ezt nem lehet elvenni tőlünk. Köszönjük ennek a mai napnak is az üzenetét, és már azt, hogy itt jelen lehetünk te előtted. Hogy erre még megőriztél és megtartottál, hogy erre egészséget adtál. Lehet, hogy kérhetnénk nagyobbat, többet, teljes gyógyulást és teljes megoldásokat. De ez a mostani néhány perc és pillanat, amit veled tölthettünk, ez már a miénk lehetett. És ez is nagy ajándék. Köszönjük, hogy ide lehetett állítani a gyermekeinket. Köszönjük, hogy lehetett kérni kérdést, az kéréseket számukra, és lehetett áldást kérni az ő életükre. És köszönjük azt is, hogy te a legnehezebb helyzetekben is velünk voltál, hogy közöttünk vannak azok, akik emlékeznek, akiknek a lelkén sebek vannak, de hisszük, hogy te neked hatalmad van azokat is begyógyítani, beforrasztani. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért, szomorkodókért, emlékezőkért, mindazokért, akik küzdik azt az utat, ahol még szeretnének eljutni a békességre és az örömre. Köszönjük ezt a gyülekezetet, mindazokat, akik itt lehetnek, és azokat is, akik ide tartoznak. És imádkozunk ezért a világért is, amelyet jó lenne nekünk is szolgálni sokszor a magunk hitével, és benne imádkozunk a mi népünkért és országunkért is. Te tarts és őrizd meg minket továbbra is. Kérünk, hallgass meg imádságunkat, és továbbra is maradj mi velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg türelemmel a hirdetéseket is. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Virág Lajosné 70 éves, Forintos László 89 éves és Heinz Sebestyénné 84 éves testvéreinktől. Azért imádkoztunk, hogy a nagykegyelmű Isten a maga vigasztalásával, erejével és hatalmával legyen ott azok mellett, akik rájuk emlékeznek, és vigasztalja, bátorítsa őket. Szeretném hirdetni, hogy ma délután 5 órakor gitáros zenés istentiszteletet tartunk itt a Mátyásföldi templomunkban. Erre az alkalomra Literáti Zoltán, érdligeti lelkipásztor testvérünk érkezik közénk. Tehát ma délután 5 órakor gitáros istentiszteletet tartunk. Elhívom a figyelmet arra is, hogy a jövő hetünk az már a pünkösdött megelőző hét. Estéről estére, minden este 6 órakor tartunk istentiszteletet itt a Mátyásföldi templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Ezeken az estéken próbálunk készülni a pünkösd ünnepére, annak nem csak a megértésére, hiszen ez nagyon nehéz lenne számunkra, hanem inkább a megélésére. Tehát a jövő héten hétfőtől szombatig bezárulag minden este 6 órakor itt ebben a templomban istentiszteletet tartunk. A jövő vasárnap már pünkösd első napja lesz, ilyenkor egy istentiszteletet szoktunk tartani, a többi nagy ünnepünkhöz képest sajnos létszámában ilyenkor nem vagyunk olyan sokan, hogy indokolt lenne két istentiszteletet tartani, bár úgy lenne, és akkor jövőre már azt is megtehetnénk, Így azonban csak 10:30 órakor tartunk istentiszteletet, ünnepi úrvacsoraosztással egybekötve. Ugyanígy tartunk istentiszteletet pünköst hétfőn is, 10:30 órakor, szintén úrvacsoraosztással egyben. Örömmel hirdettem a gyülekezetben, hogy házasságkötési szándékukat bejelentették előttem Sándor Péter és Nagy Anikó. Házasságkötésükre Isten áldását most szombaton délután 3:45 órakor kérik itt a Mátyásföldi templomunkban. Isten áldja meg az ő elhatározásukat. Hirdetem, hogy a gyülekezeti hitoktatásunk a mai nappal befejeződik. Elérkeztünk a tanév végére, és így a gyermekek is, és egy kicsit a hitoktatók is szabadságot kapnak most már. Illetve ezt a tanévet egy hittantáborral szeretnénk zárni, erre szeretném felhívni a figyelmet. Július 6 és 9-e között egy napközis hittantábort fogunk tartani itt a gyülekezeti házunkban, amelyre szeretettel várunk gyermekjelentkezőket, 6 és 12 év közötti korosztályban gondolkozunk. Aki úgy gondolja, hogy esetleg egy gyermekét, unokáját szívesen elhozná ebbe a táborba, azt kérem, hogy minél hamarabb ezt jelezze a lelkészi hivatalba felénk. Tehát július 6-a és 9-e között. Egy örömteli kötelességemnek is teszek eleget, amikor köszöntöm azt a három főt, aki németországi testvérgyülekezetünkből, Heiligen Kirchéből érkezett ide hozzánk. Hozták a testvérgyülekezetünknek a köszöntését, a tegnap délutánt és a ma délelőttöt tudjuk együtt tölteni velük, és mi is kívánjuk az Isten áldását az ottani szolgálatukra, a gyülekezet ottani életére és növekedésére. Itt vannak közöttünk a padsorokban, ha valaki úgy gondolja, nyilván észre fogja venni, hogy vannak olyanok, akik nem a mi nyelvünket beszélik, oda lehet lépni hozzájuk, és egy pár üdvözlő szóval lehet őket köszönteni. Én is ezt innen tettem meg a szószékről. Szeretném azt is hirdetni, hogy a kijáratnál a Reformátusok lapja megtalálható és megvásárolható. Ezen hosszú hirdetési sorozat után Isten tiszteletünket fejezzük be közösen, és keressük meg záróénekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. A 264. énekünket énekeljük az első és a második versével, tehát először áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.